Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a Szent Háromság ünnepére igehirdetési alapigéjül kijelölt evangéliumi szakaszt, amelyet megírva találunk János evangéliumának 17. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök élete legyen, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön, azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőítsd meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. És megdicsőítetem ő bennük. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban előfordult már velem, Pécelen is és itt is, hogy itt a szószéken kiléptem a cipőmből. Vagy azért, mert nagyon szédültem, vagy azért, mert nagyon meleg volt, vagy egyéb okokból. Nincsenek egyéb okok. Most mégis azt érzem, hogy ha kilépnék a cipőmből, most nem teszem, azért lépnék ki, mert eszembe jut, amit Isten mondott Mózesnek az égő csipkebokor tövében, hogy old le a sarudat, mert szent az a föld, ahol állsz. Amikor Jézus Urunk főpapi imájával találkozom, olvasom vagy hallom, mindig azt érzem, hogy ez ezen a földgolyón zajlott, és mégis egy egészen különleges helyzet, és valami olyan bensőséges, intim közösséget hallhatunk az Atya és Jézus Krisztus között a Szentlélek jelenlétében, hogy szinte nem ismerünk közel menni hozzá, és ennek jele lehet az, hogy az ember mezitlá próbál közeledni az Úrhoz. Olyan beszélgetés ez, hogy szinte kínosan érezzük magunkat. Valljuk be prózai módon, azért is kínosan érezzük magunkat, mert nem tudnánk visszamondani egy kerek mondatot sem abból, amit felolvastam. De azért is, mert olyan mély beszélgetés ez, hogy úgy érezzük, hogy talán Jézus nem is tudta, hogy valaki ott valamelyik fa mögött János tanítvány hallgatózik és jegyzi, memorizálja, hogy aztán lejegyezhesse. Szabad egyáltalán embernek ezt hallani? Amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy a fal túloldaláról hangfoszlányokat hallunk, vagy a szomszéd nappalia, vagy egy orvosi szoba, vagy egy főnöki szoba van a túloldalon, és azt halljuk, hogy beszélgetnek, akkor két választási lehetőségünk van, vagy hegyezzük a fülünket, hogy megértsük, miről van szó, vagy minél távolabb megyünk attól a helyzettől, hogy ne érezzünk késztetést megtudni olyasmit, ami nem ránk tartozik. De ha ebben a helyzetben hallod a hangfoszlányokat, és a hangfoszlányok közül kiszúrod a saját nevedet, akkor tudod, hogy rólam van szó, ott abban a másik helyiségben, és nem teheted, hogy nem figyelsz. Jézus és az Atya beszélgetése nem egy dogmatikai fejtörő, nem érthetetlenül csavarodó mondatok összessége csupán, bár számunkra így tűnik, és bár én késztetést éreznék nyelvtani elemzést végrehajtani alanyállítmány szempontjából, hogy hogy is vannak ezek a mondatok összerakva, és a végén rálegyintek, hogy a magyar nyelv bonyolult, és nem lehetett ennél érthetőbben lefordítani. Az egésznek a lényege az, hogy rólad van szó. És bár nem nyilvánosan beszél itt Jézus, és nem fényes nappal tanít, mégsem vagyunk illetéktelenek, hogyha meghallgatjuk, megértjük, mert rólunk van szó. Szent Háromság ünnepét ünnepeljük, és ma egy dolgunk van, egy dolgunk nincs, nem kell megértenünk a Szent Háromságot, viszont egy dolgunk van, imádni kell ezt az Istent, aki ennyire gazdag. Egy lényeg, három személy. Nem akkor halljuk és értjük jól ezeket a minket is érintő mély beszélgetéseket, ha egy logikai láncra fel tudjuk fűzni a főpapi imát, nem fog sikerülni, akkor értjük jól, ha ámulunk azon, ami történik. Mi történik Jézus főpapi imájában? Látszólag semmi különös, egyáltalán nem szenzációs az, hogy egy alak térdel a félhomályban, verejtékes az arca, maszatos az egyben szült köntöse, és beszél valakihez úgy, hogy nincs senki mellette. Erre mindenki rálegyintene, hogy az ő dolga hadd csinálja, nekem ehhez semmi közöm. Ezt mondja egy kívülálló. De mit mondunk mi? Mi történik itt? Az történik, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nagy munkában van. Mert a Szent Háromságnak van célja, és van hatalma és szeretete arra, hogy ezt a célt elérje. Egy dinamikus és aktív személyiség van ennek a párbeszédnek a középpontjában. Mi a Szent Háromság célja? Az, hogy az emberi nemzetséget megmentse és visszavonzza az Istennel való közösségbe. Ma tehát nem arra keresünk, ma sem arra keresünk, és kapunk választ, hogy ki a Szent Háromság, meg hogy lehet ez az egész, hanem arra kapunk választ, hogy hogyan dolgozik, és mi a célja. És ezen csak ámulni tudunk. Mégsem kell, és nem is szabad úgy elképzelnünk az isteni három személy egységét, mint egy válságstábot, mint akik arra szövetkeztek csupán, hogy valahogy az embert megmentsék abból a slamasztikából, amibe került, a saját lázadása folytán, erre létrejön ez a csapat, és aztán se előtte, se utána nem lesznek együtt. A Szent Háromság nem miattunk létre, nem miattunk jött létre. Isten lényege a szeretet, és szeretni egyedül nem jó. Az Isten egy közösség, szeretet közösség. Rettenetes dolog az, ha van családod, és nem tudod szeretni őket, még rettenetesebb, ha szeretni akarsz valakit, és nincs kit. A Szent Háromság egy olyan közösség, ahol van szeretet, és van kit szeretni, és Istennek, a Fiúnak és a Léleknek az a vágya, hogy ebbe a szeretet közösségbe bevonjon, visszavonjon minket, hiszen benne voltunk. A teremtett világ Isten szeretetének a túláradása, hogy még több lény élvezze ezt a bensőséges viszonyt, aminek a bűneset miatt már csak az árnyékát sejtjük. Különös az a munkafolyamat, ahogyan a Szent Háromság dolgozik, értünk. Egyrészt zavarba ejtő, hogy értünk, másrészt különös. Azt tudjuk meg, nekem ez most a központi üzenetem ebből az ige szakaszból, hogy Isten keresi az embert, az Atya keresi az általa eltervezett, megteremtett, számon tartott embereket. Egyen-egyenként mindenkit, aki valaha élt és él, és élni fog a Földön. Isten mindenkit ismer, és az életünk szövetében valahol felbukkan. Valahol megjelenik, és magára vonja az egyes ember figyelmét. Mindenki életében van ilyen pont, ilyen pillanat, ilyen élethelyzet, amikor megsejti, hogy van fölötte valaki, és talán egyszer meg kell állni előtte. És ha megtörténik ez a csoda, hogy az ember komolyan veszi, hogy Isten van, ebben a pillanatban Isten még nem fogadhatja vissza azt az embert, akit megtalált, vagy megkeresett. Mert az ember még nincs abban az állapotában, hogy értékelni és élvezni tudná az Istennel való közösséget, hiszen nem ismeri még őt, csak sejti. A sejtés állapotában nem vagyunk alkalmasak az Isten országára. Még nem jól ismerjük őt, és még magunkat sem ismerjük jól. Ezért, akiket az Atya megtalál, oda ajándékozza Jézusnak. Miért? Azért, mert a Szent Háromság munkamegosztásában Jézus szerepe az, hogy megtisztítson és alkalmassá tegyen erre a közösségre, és örök életet szerezzen és kínáljon nekünk. Úgy, ahogy vagyunk, nem trappolhatunk be a mennybe. Még az előszobába sem trappolhatsz be sáros szandállal nyáron, hát még a Szent Isten közösségébe azzal a sok szennyel, ami ránk rakódik, de inkább bennünk van. Jézus az, akivel muszáj, de inkább ezt mondom, hogy szabad találkoznunk, még a küszöbön kívül. És itt nem csak a menny küszöbére gondolok, hanem a halál küszöbe előtt, a földi élet vége előtt kell találkoznom Jézussal. Amikor belépnél a lakásba sáros cipővel, gyerekkorunkra emlékezünk vissza, mit mondott anya? Azt mondta a nyári zivatar után, amikor a fület cimpája is sáros volt, most nézd meg magad, így akarsz bejönni? És végignéztél magadon, és észrevetted a 4 kilósra hízott szandálodat, amire rárakódott a sár, és a ruhádat, és a kezedet, és te magad jutottál el kisgyerekként is arra a döntésre, hogy leoldom a szandálom, és elmegyek mosakodni, és leveszem a sáros ruhámat. Ezt mondja Jézus Krisztus is a vele való találkozásról, de nem ingerülten, hanem gyengéden, de bölcsen. Most nézd meg magad. Hol nézzem meg magam? Ott van az Isten törvénye, ami nem arra adatot, hogy megtartsuk, mert nem tudjuk megtartani, arra adatot, hogy hasonlítsam magam össze a tisztasággal, és nézzem meg, hogy hogy nézek én itt ki. És így akarok? Így akarom az Istent kritizálni, és így akarok elé állni? Az örök élet itt kezdődik. Unalomig ismerjük talán, ezt sok ige hirdetésben hallottuk, most kezdődik az örök élet. De valóság-e az nekünk, hogy már benne vagyok abban az életben, aminek soha nem lesz vége, ha volt egy olyan időszak az életedben, óra, pillanat, nap, csendes nap, Biblia óra, hogy becsületesen odaálltál Jézus elé, és azt mondtad, hogy maszatos vagyok. És ruhát cseréltél vele, a rossz lelki ismeretem az övé, és lesütött szemmel engedem, hogy az ártatlanság ruhájába öltöztessen. Ha volt ilyen, akkor tudd, hogy elkezdődött az örök életed. Elkezdődött, nem a halál után kezdődik. Egy állomás van még, amiről annyit tudhatunk, hogy a romlandó romolhatatlanságba öltözik, egy új testet kapunk, ezen az alagúton át fogunk menni, de az alagúton, ha a kisgyerek oda bújhat az édesapjához, akkor nincs semmi baj. Az Atya tehát keres, a Fiú megtisztít, hogy haza érhessünk. És a Szentlélek. A Szentlélek segít abban, hogy az Istent helyesen ismerjük. Hogy érdekeljen az Isten beszéde. Hányan olvastatok bele a Bibliába úgy, hogy félretettétek, hogy ó, ehhez gőzöm sincs. Hányan ismeritek félre az Istent? Hányan értjük félre az Isten igéjét? Mert nem értjük jól. A Szentlélek dolga az, hogy helyes Isten ismeretre és az ige szeretetére tanítson minket. Egy lelkész és ateista sakkparti közben azért összekülönböztek, és az ateista azt mondta, tudja, én tudja jól, hogy én nem hiszek Istenben. Nem újdonság ez a lelkész számára, aki így válaszolt, abban az Istenben, akiről maga hallott, én sem hiszek. Viszont azt az Istent, akiben én hiszek, maga nem ismerheti, mert ő az igéből ismerhető meg. Mennyire félre ismerjük az Atyát, mert rossz forrásokból informálódunk. Milyen sokszor mondjuk, hogy nem tudom elképzelni Istenről, hogy milyen Isten az, aki ezt vagy azt engedi. Az Isten nem olyan, hogy. Az Isten olyan, hogy. És folytatjuk a magunk ízlésvilága szerint, meg információi szerint, hogy milyen az Isten. Mert ha nem olyan, akkor nem hiszek benne. Akkor érezze magát megbüntetve az Isten, mert én nem hiszek benne. Ilyenkor pozíciót tévesztünk, és Istent felülbíráljuk, többnyire a körülményeink alapján, vagy a világ eseményei kapcsán, milyen Isten ez, meg Isten nem lehet ilyen, tehát, hogyha ezt meg azt engedi, akkor nincs, és tudtára hozzuk Istennek azt, hogy ő nem létezik. Csak hogy Istent egy cseppet sem érdekli, hogy mi milyennek tudjuk őt elképzelni, meg milyennek nem tudjuk elképzelni. Isten bemutatkozott Jézusban. Aki azt mondta, hogy figyeljetek engem, aki engem lát, az látja az Atya Istent. Akit igazán érdekel, hogy ki ő, az Jézusban keresse, és ne a napi hírekből igyekezzen megrajzolni az Isten jellemvonását. Aki Istent helyesen akarja ismerni, olvassa az igét, ismerkedjen Jézus Krisztussal, és hagyatkozzon a Szentlélekre. Van egy vallomás, egy írás, amit egy már nem élő lelkipásztor, Zimányi József hagyott ránk, aki többek közt arról is híres, hogy volt bátorság a Sztálinnak levelet írni, annó meg is lett a büntetése, több évtizedet töltött a gulágon. Azért, amit ír, az valóban hiteles. Fennmaradt számunkra egy vallomás című írása, amiből 11 néhány példányt kihelyeztem az iratterjesztés melletti székre, nem fogom most felolvasni, de egy-egy mondatot az Atya vallomásából, a Fiú és a Szentlélek vallomásából felolvasok most nektek. Így van neked az Atya. Öröktől azzal telt meg a szívem, hogyan árasszalak el majd szeretetemmel, és hogyan viszonzott-e azt. Elég öröm volt nekem, és a mindenséget alkotni megérte a fáradtságot, hogy benne az enyém leszel. Így van neked a Fiú. Láttam bűnökben gyötrődő szegény életedet, és eltöltött újra az a teljes szeretet, amely Atyámat is úgy égette. Nem jöttem le a keresztről, de utánad kívánkozva, szívedet tikkattan, óhajtva kiáltottam, úgy, hogy a mindenség is megrendült bele. Szomjúzom. Így van neked a Szentlélek. Menteni jöttem, vezetni téged. Most te vagy soron. Szomorúvá szeretnélek előbb tenni, leroskasztani, megállítani nagy rohanásodban, mielőtt a szakadék végleg elnyelne. Kétségbe jutott szíved megrettent kérdésére, ki segít rajtam. Lényem teljességével hajolok oda hozzád, és súgom a vigasztalásom. Vagy énekelve kiáltom füledbe Jézus drága szent nevét. Így vallott neked az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Háromság Isten, aki nélkülünk is tökéletesen boldog, értünk dolgozik. Mert szeretni akar, és arra vágyik, hogy viszont szeressük. Most van fél évünk adventig, hogy ámuljunk a Szent Háromság munkáján, és ha ezt jól kihasználjuk, annyira bele fogunk jönni ebbe az imádatba, hogy soha többé nem akarjuk abba hagyni. Imádkozzunk! Szent Háromság Isten, köszönöm neked a teremtés csodáját, gazdagságát, a fantáziádat, a kreativitásodat, az életemet. Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy te megtisztítasz engem, és tükröt is tartasz elém, hogy egy percig se legyen kérdés, hogy miért kell megtisztulnom. Szentlélek Isten, köszönöm neked a bátorításodat, a türelmedet, a fantáziádat, hogy mindig van ötleted, hogy hogyan keress meg, hogyan tegyél érzékenyé az Isten jelenlétére. Amen.